legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretettel jelzem, hogy a karzatról szerintem 5-6-an biztos még le tudnának ülni. Itt elő is egy-két ember, ha valaki majd beszeretne jönni még a templomba. Tiszteletünk kezdetén a 229-es számú dicséretünket énekeljük, annak mind a három versét. Ezeket az énekverseket itt bent ki tudjuk vetíteni. A kintiekhez szólok, hogy saját énekeskönyvet lehet hozni, és akkor azt mindenki egyénileg tudja használni. Én ezt javasolnám a gyülekezet tagjainak. 229. énekünk így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Vezérfonalunk szerint olvasom a Mózes első könyvéből, annak a 40. fejezetéből az első 8 verset. Ezek után történt, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezett Uruk az egyiptomi király ellen. Megharagudott ezért a fáraó a két főemberre, a fő pohárnokra és a fő sütőmesterre. Őrizetbe vétette őket a testőrparancsnok házában, abban a börtönben, ahol Józsefet fogva tartották. A testőrparancsnok Józsefet rendelte melléjük, hogy szolgálja ki őket. Jó ideig maradtak őrizetben. Egyszer álmot álmodtak mindketten, az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akiket a börtönben fogva tartottak. Mindegyiknek az álma ugyanazon az éjszakán volt, és mindegyik álomnak megvolt a maga jelentése. Amikor reggel bement hozzájuk József, látta rajtuk, hogy izgatottak. Megkérdezte a fáraó főembereit, akik vele voltak őrizetben uraházában. Miért olyan szomorú ma az arcotok? Ők azt felelték neki, álmot álmodtunk, de nincs, aki megfejtse. József ezt mondta nekik, Istennél van a megfejtés, beszéljétek csak el nekem. Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak megértését, jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hű pásztorunk, aki a te árva nyájadat vezeted, mert sokszor ilyen elhagyatottnak érezzük magunkat, olyan bolyongó népnek, akik szeretnének utat találni az élethez, azokhoz az ajándékokhoz, amelyek tudjuk, hogy ott vannak, mert el vannak készítve nekünk, de nem mindig találjuk meg hozzá az elvezető utat. Most is hallom, hogy így vagyunk, a bolyongó lélekben bolyongó gondolatok is vannak, hol reménységgel teli, hol megkeseredő gondolatok, hol tele vagyunk bátorsággal, máskor úgy mindent elengedünk, azt érezzük, hogy elfáradtunk. Azért jöttünk, hogy a pásztor vezessen bennünket. Az a Krisztus, aki magáról azt mondta, hogy ő maga az élet. Egy olyan út, amelyen vezetni akar bennünket a maga igazságával, arra az életre, amit nekünk készített el. Így kérjük most az élet kenyerét, a te igédet, áld és szenteld meg azt számunkra, és add a te munkálkodó lelkedet, hogy a fülünket, szívünket ki tudjuk tárni te előtted. Hallgass meg bennünket, ami Urunk Jézusért kérünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 165. dicséretünk első versével készüljünk. 165. dicséretünk, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Megkérdezte a fáraó főembereit, akik vele voltak őrizetben uraházában. Miért olyan szomorú ma az arcotok? Ők azt felelték neki. Álmot álmodtunk, de nincs, aki megfejtse. József ezt mondta nekik. Istennél van a megfejtés. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, egy jól ismert történet, József története a Bibliában. Csak vázlatosan szeretném majd felemlíteni, de ennek a történetnek először is a motivumai közül szeretném kiemelni azt, hogy sokszor visszatér az álmoknak a szerepe benne. Megvan ez személyes életében Józsefnek, aztán közel kerül mások életéhez, erről szól ez a mai ige is, és mások életének a magyarázatát is el tudja kérni Istentől. Aztán utána ezek az álmok egy nagyobb, szélesebb kiterjedést is kapnak, hiszen népeknek az életéről, jövendőjéről is szólnak majd. Kezdetben József sem fogja fel ezeknek a nagyságát, és nem elég alázatos, amikor ezekhez az álmokhoz közeledik. A saját álmaival is kérkedik, eldicsekszik a testvérei előtt, hogy miket álmodott, hogy a testvérei hogyan hajolnak meg és hódolnak előtte, meg majd a szülei is. És aztán Isten elnézi neki ezt a kevésséget, mert utána nagy mélységeken keresztül vezetve az ő életét, ő maga kell kimondja a végén, hogy az egész emberi élet, annak a sorsa, minden fordulata ott van az Isten kezében. Ha ő ebből valamit megjelent, akkor az az ő akaratának a szentsége, és olyankor az ember csak nagyon alázattal pillanthat bele valami keveset azokba a titkokba, amiket maga Isten őriz meg önmagának. Hát így nyúlnánk hozzá ehhez a történethez, és nem szeretnék benne az álmoknak túl nagy jelentőséget tanúsítani, sőt, ha lehet, akkor inkább azt szeretném egy kicsit kimutatni ebből a történetből, hogy azokon az ószövetségi időkön, amikor Isten ezt a formáját a kéző kijelentésének komolyan gondolta, és elég tárt az emberek elé a jövendőt, azon ő már azóta formált. Az álmokat tegyük oda a jövendő tudakolása mellé, és állapítsuk meg először azt, hogy ez két külön dolog. Az ember mindig is játszott ezzel a gondolattal, hogy milyen jó lenne előre látni. Olyan élethelyzeteket, amelyek fontosak, olyan pillanatokat, amelyekben sok minden eldől az életemről, a boldogságomról, az enyémnek az életéről. Hogy előre látnám azt, hogy mi vár ránk, akkor talán igazítanék önmagamon, a cselekedeteimben, a gondolataimon. Ez egy kicsit, hadd mondjam, mint tényleg játék, ami számunkra, mert ezt nem tudjuk megvalósítani. Sőt, Istentől sem lehet ilyesmit kérni. Az Ószövetségben is nagyon erősen ott volt a kijelentés, hogy se jövendőmondók, se jósok, se varázslók ne legyenek ott az Isten népében. Az, ami ránk vár, az ott van az Isten titkai között. Mégis ugyebár az ember azt gondolná, hogy ha valamit sejtene belőle, akkor jobbra tudná fordítani a saját életét. Most emellett jelennek meg az álmok, amelyekben Isten valamit kijelent önmagáról, az ő cselekedeteiről. És valahol ezekben az álmokban meg akarja láttatni azt is, hogy neki is van egy olyan terve, amit az egész emberiségen keresztül, de mindenkinek a saját életén keresztül véghez akar vinni. Ezek kijelentést hordozó üzenetek, és egy ilyen kijelentést hordozó üzenettel találkozunk József történetében is. Isten néha megengedi, hogy belelássunk a tervébe, de ezt nem mindig teszi meg. Lehet ez ellen lázadni, lehet azt mondani, hogy ez így nem igazságos, de azt, ami nekünk szükséges ahhoz, hogy az ő útján tudjunk maradni, azt láttatja velünk. A Károli fordítás egy kicsit közelebb visz talán ahhoz a megértéshez, vagy ahhoz a jelentéshez, amit érdemes végig gondolni. Ő nem azt mondja, hogy Istennél van a megfejtés, ahogy József ezt kimondja a történetben, hanem azt mondja, hogy a megfejtés nem az Isten dolga é. És ezzel elárulja már is azt, hogy vannak dolgok, amik az emberre tartoznak, és vannak dolgok, amik Istenre tartoznak. És a kettőt nem lehet összekeverni. Az embernek mindig való az a nagy gyarlóság, hogy azt akarom intézni, ami az Isten dolga, és nem intézem azt, ami az én dolgom. Azt meg Istennel akarom elrendeztetni. Amikor ülünk öltbetett kézzel, és nem csinálunk semmit, Isten megszólalhat, és azt mondhatja, hogy nézd, ez a te dolgod. És olyankor mi meg csak imádkozunk, és azt mondjuk, hogy Uram, legyen már valami. Pedig lehet, hogy kaptunk instrukciókat, kaptunk üzenetet, ott várja Isten, hogy megmozduljak. A másik pillanatban pedig nagyszabású dolgokba akarunk beleavatkozni, olyanba, ami az Isten kezébe való. Mi döntsünk el életről és halálról dolgokat, hogy mi mondjuk meg azt, hogy ki az, aki megy az üdvösségre, vagy ki az, aki nem megy az üdvösségre, ki az, aki igaz ember, és ki az, aki nem igaz ember. Mi akarunk néha erőltetni szent dolgokat is, majd mi megtérítünk valakit, majd mi meggyomrozzuk, a lelkét egy kicsit megfacsarjuk, hogy jöjjön ő is rá, hogy nem jó úton jár. Ez nem az Isten ügye. Az álmok a kettő között vannak, ahol valahol rendelkezésünkre bocsát Isten némi ismeretet, némi belátást arra, hogy mi az én dolgom, és mi az ő dolga. Hogy a kettőt ne keverjük össze. Az első jelenet arról szól, hogy ez a két ember, akik valami oknál fogva valószínűleg meg lettek gyanúsítva azzal, hogy a fáraó ellen valami merénylet, tehát akarnak elkövetni, talán meg akarják mérgezni, ugye az egyik a főpohárnok, a másik a fősütőmester, két olyan ember, akik könnyen be lehet venni egy ilyen pucsba, mondjuk a király ellen, bekerülnek abba a börtönbe, ami igazából egy házi fogság, ahol ott van József is. Itt is megvan egyébként a fogságban a szintek különbözősége. József szolgálja őket. Ők még a fogságban is urak egyébként. Még várják a kihallgatást, várják az ítéletet. És amikor ott már jó sok napot együtt eltöltenek, és valami bizalmi kapcsolat is van már közöttük, akkor egy reggel látja az arcukon József, hogy itt valami történt. Mert mind a kettőnek szomorú az arca. Ki ne venni észre ezt a másikon? Nem kell olyan nagyon nagy emberismeret. Némi talán kell hozzá, de mi is látjuk egymáson. Látom a feleségemen, látom a gyermekemen, látom a másik gyülekezeti tagon, a szomszédon. Egyből észre lehet venni, hogy itt valami nem stimmel. Próbálja palástolni, próbál mosolyogni, próbál ahogy máshogy viselkedni, de ahogy szoktam mondani, a magyar ember is, a szem az mégiscsak a lélek tükre. Látom, hogy valami nincs rendben. És akkor rájuk kérdez. Szóval mi a bajotok? Miért vagytok ilyen szomorú ábrázattal? És akkor elmondják, hogy álmodtunk, kaptunk valami kijelentést, valami följebb való kijelentést. Nem mi álmodtuk meg, nem álmodozás volt ez, hanem egyszerűen jött egy üzenet, és mi nem tudjuk kódolni. És kéne valaki, aki megfejti ezt számunkra. És bennük van, és ez engem nagyon megdöbbentett a történetben, egy ilyen pogányos alázatosság. Azt mondják, hogy nincs, aki megfejtse. Egyiptomban azokban az időben, az ókori népeknél ez egy külön foglalkozás volt. A varázslók, a jósok, azok, akik jövendőt mondtak, ott az ember nem kezdte a saját maga értelmezését el. Ott el kellett menni az ehhez hivatásos személyhez. Ott nem volt olyan, mint amit a ma embere csinál, hogy ő mindenhez akar érteni, hogy mindenhez orvosságot akar találni magának. És ez a 21. század aztán teljes alapot is ad nekünk ahhoz, hogy mi minden után nézzünk. Elmegyünk az orvoshoz, hazamegyünk, begépeljük a számítógépbe a diagnózist, hogy ő mit mondott, és megnézzük, hogy képekkel, műtéttel, felvett műtétekkel, hogy ezt majd hogy fogják elvégezni rajtunk. Innen jön aztán a pánik, aztán jönnek a más elképzelések, hogy az egyik orvos ezt mondja, a másik orvos meg a másik helyet mást mondott. A fiatalok ma így mondják, hogy nem baj, meg rágooglizunk. És ez azt jelenti, hogy mindennek utána lehet járni, és meg tudom adni az én önértelmezésemet. Hát ott vannak ezek a pogány emberek, és azt mondják, hogy két szféra van. Van az én életem, és van az Istenek világa. Ők nem hitvallásosan úgy fogalmazzák meg, ahogy mi, hanem azt mondják, hogy van egy olyan valami, ami rajtam felüláll, és ha valaki azzal kapcsolatot terem, és hoz onnan nekem egy üzenetet, nekem azt el kell fogadnom, én oda nem fogok belépni. Amikor Mózes találkozik Istennel az égő csipkebokornál, akkor Istennek az első szava az, hogy Mózes, vedd le a sarudat, és úgy közeledjél hozzá. Nem lehet csak úgy belegyalogolni az Isten világába. És ezek az emberek ezért esnek kétségbe, hogy itt vagyunk bezárva. Nem tudok elmenni a Jóshoz, nem tudok elmenni az Istenek közvetítőjéhez, hogy ő elmondja, hogy igazából mit is jelent az én álmom. És ezért szomorú az arcunk, mert ez zavart okoz bennem. Nagyon sok gondolat van, ami zavart okoz bennünk. És ezek az önértelmezések, meg az egymás értelmezései, ezek nem biztos, hogy helyesek, és nem biztos, hogy jóra vezetnek minket. Ők ketten is leülhettek volna egymással szembe, és elkezdhettek volna totózni azon, hogy mit is jelent ez az álom. És talán korábbi tapasztalataik alapján próbálhatnának megfeleléseket csinálni. Azt mondják, hogy ez nem a miénk. Egy kicsit elszégyenít engem is, talán mindannyiunkat, akik hívő emberek vagyunk, hogy ők pogányként Isten igéhez közeledünk, merészelünk nem imádkozni, azért, hogy az Isten nyissa meg az igének az ajtaját. Hanem ott jár az agyunk, és kattog, hogy mit kéne belőle kimagyarázni, vagy kihallani, úgy, ahogy azt én szeretném értelmezni, ahogy én akarom gondolni. Hihetetlenül nagy pimaszság, vagy bátorság ez. Az álom az egy különleges kijelentés. És itt érek vissza arra, amit az elején mondtam, hogy azért ezt túl értelmezni sem lehet. Sokkal alacsonyabb rendű kijelentés, mint az, ami nekünk már a kezünkben van, vagy a birtokunkban van, ezt idézőjelbe teszem, ezt a birtokunkban van. Mi már találkoztunk Krisztussal, és találkoztunk az ő tanításával. Megvannak az apostoli iratok, ott van az a Biblia, amit az Isten a kezünkbe tett, és azt mondja, hogy alkalmas arra, hogy vezesse az életünket. A teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a fedésre, a buzdításra, megmutatja az életnek az útját. Emellett nem tudom, hogy kell-e álmokat fejteni. Nyilván az Isten minden eszközt megtarthat, de ahogy látjuk, az új szövetségből is kikopik. Miért nincs egy történet sem, amikor Jézus azt mondja, hogy álmot láttam? Miért nincs egy olyan gyógyítás történet, vagy találkozás történet a Bibliában, amikor valaki azzal jön, hogy Uram, magyarázd meg az én álmomat? Mert ott van az Isten igéje. Mert ott van az ő üzenete. És ugyan még az apostoli korban, amikor a tanítványok elkezdenek tanítani, akkor még megjelenik egy-egy ilyen álomlátás. De valahogy azoknak is más már a minősége. Nekik sincs még egyébként Bibliájuk. Őket is el kell igazítani még egy-egy fontos döntéshelyzetbe. De ahogy múlik az idő, és már nézzük és távolodunk Krisztus életétől is, és az apostol is leírja már idősebb korában a tanításait a gyülekezeteknek, sehol nem említi azt, hogy legyen álommagyarázó a gyülekezetben. Mert mindenhol azt mondja, hogy ott van az Isten igéje, a testre töltött ige is ott van maga Krisztus, legyetek az ő követői. Az Isten igéje elég. A megoldásokat ezért az életünkben nem fogjuk megálmodni. Ne arra várjon senki, hogy egyszer csak úgy reggel arra ébredt, hogy bevillant. Hanem nyissa ki a Bibliáját. Először térdeljen le és imádkozzon. És kérje azt, hogy Isten ebből formálja egy üzenetet. Olyan üzenetet, amit én meg tudok érteni, ami az én hallásomhoz, az én szívemhez van mérve. Amiből én megtudom azt, hogy mi a te akaratod. Az Istennél van a megfejtés. A megfejtés dolga nem az Úré. Nagyon érdekes ennek a történetnek. Kivennetelét már nem olvastam el. Az egyik ember számára ez a megfejtés kedvező. Azt mondja a főpohárnoknak az álmára, hogy nézd, a te álmod arról szól, hogy a király 3 nap múlva innen kivesz a fogságból, és téged visszahelyez a tisztébe. Hát persze, hogy örül ennek az ember. A másiknak meg azt mondja, hogy 3 nap múlva téged innen kivesznek és fölakasztanak. Hát ennek nem örül annyira az ember. De a megfejtésen egyik se tud változtatni. A megfejtés az épp arról szól, hogy van egy olyan megoldás, amiben ők nem tudnak beleszólni. Hogy itt fog történni valami, amit Isten elrendelt. Hogy az életnek van egy olyan megoldása Istennél, amit nem tudok kiváltani valami mással. Ezért furcsa dolog álmodozni így a jövendőről, hogy ja, ha belelátnék, akkor én majd így, meg úgy cselekednék. Nem biztos, hogy ezzel én tudnék változtatni úgy a dolgokon, hogy az tényleg a javamra legyen. Mert Isten a lehető legjobb utat, az összes közül a legjobb utat gondolt el a számomra. Ez nekünk mindig egy nagy gondunk Istennel, hogy most én alakítom a sorsomat, vagy Isten alakítja. És ezt mindig egymásnak feszítjük, és azt gondoljuk, hogy egyszer csak fogunk győzni, hogy belátja majd Isten, hogy úgyis én alakítom a dolgaimat. Meghagyja sok mindenben a felelősségünket. De azért azra mindig figyelmeztet, és mindig fejrekoppintás ez a figyelmeztetés, hogy miért gondolod azt, hogy jobb utat találsz, mint amin én tudlak vezetni téged. Azért választottam a kezdőéneket, amely szépen megfogalmazza, hogy mi bolygónyáj vagyunk. hogy tényleg az életünkben nagyon sok kanyar van, nagyon sok kitérő van, és aztán az az Isten kegyelme, hogy újra és újra visszavezet minket önmagához, és akkor ott találunk valami megfejtést az életünkre. Ott vannak az igazi megoldások elrejtve. Istennél van a megoldás. Nagyon jó lenne, hogyha itt a templom feliratára csináltathatnék egy ilyen nagy feliratot, hogy Istennél van a megoldás. És valószínűleg először mindenki félreértené, és mi be se férnénk, mert mindenki pénzt akarna, szerencsét akarna, társat akarna, gyereket akar, mindent, mert minden megoldás innen várnánk Istentől. A kérdés az, hogy egyre gondolunk-e Istennel? Mi a megoldás? Most használok egy olyan fogalmat, amit jól ismerünk, és egy kicsit el is keseredünk, amikor így bedobom. A megoldás az az örökké valóság. Az Isten ország, ami el van készítve nekem. És erre sok ember legyint, és azt mondja, ja, hát ez a megoldás, hát ez nem kell most még. Majd később, igen, amikor haldoklom, amikor halálos beteg vagyok, amikor vége az életnek, amikor már mindent elengedtem, akkor még ez a megoldás is szóba jöhet. De amikor Jézus megjelenik a Földön, és elkezd tanítani, akkor azt mondja, az első nagy megoldás számodra az, hogy benn vagy az Isten országban, vagy nem vagy benne. És minden olyan álom, vagy álomszerűség, vagy ötletelés, vagy kijelentés, vagy bibliai üzenet, ami ott kering a lelkünkben, azt a célt szolgálná, hogy én erre találjuk egy választ. Hogy én otthon vagyok egy Istennél. És erre azt mondja József, hogy mert Istennél otthon vagyok. Ott megvannak a megoldások. Nem könnyű dolog egyébként. Élet és halál útja, mondja Jézus. Mint ahogy ez a történet is olyan szépen példázza. Az egyik megy az életre, a másik a halálra. És most itt nincsen leírva a körülmény, hogy igen, igen, a főpohárnak az ártatlan volt, bezzeg a sütőmester az mérget kevert a péksüteménybe. Nem, mert ez már az Isten dolga. Ebben már nekem nem kell belelátni. De hogy van életútja, és van halálútja, biztos. Amikor az Isten dolgaihez közeledünk, akkor az ember nyugodtan, őszinte szívvel tárhatja ki azt, ami benne van gondolat. Ezt várja tőlünk Isten. Nem kell mellé gondolni, nem kell mellé beszélni. Ha fáj valami, azt kell mondani Istennek, hogy fáj. Ha örülök valaminek, akkor azt kell mondani Istennek, hogy ezt köszönöm szépen, annyira szeretem, hogy tarts meg nekem, mert ez jó nekem. Amikor viszont Isten olyan titkokat hoz elém, amiket én nem ismerek, akkor viszont azt kell mondani, hogy Istenem, ez a te kezedben van és jó helyen van. Te döntöttél így, te tudtad, hogy mit akarsz ebből, áldott legyen ezért a te neved. Nagyon nehéz erre eljutni, de mégis ad az embernek egy olyan békességet, ami nélkül nem megyünk harcolni, nem merünk megmozdulni sem, nem merünk feladatokat végezni, vagy vállalni. Amikor elcsendesedünk most, akkor kérjük Istentől, hogy adjon nekünk ehhez bátorságot. Látni azt, hogy mi az, ami az ő kezében van, és látni azt, hogy mi az, ami az én feladatom. Hogy annak az egyensúlya az életünkben a helyére kerülhessen. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Istenünk, sok mindent nem látunk át, nem értünk, és néha olyan titokzatos módon szeretnénk, hogy rávilágítanál. És talán éppen így akarjuk megkerülni Te ígéddel való szembesülésünket, Te kijelentett üzeneteidnek a meghomályosítását akarjuk éppen talán elkövetni ezzel. Köszönjük, hogy Te döntöd el azt, hogy mi az, amiben beleláthatunk, és mi az, ami csak megterhelne minket és összezavarna. Ne engedd, hogy a fülünk és a szívünk tényleg nyitott legyen arra, amit el akarsz érkeztetni hozzánk. Ha többet kellene tudnunk, akkor Krisztus kijelentette volna nekünk az ő keresztje és az ő feltámadása. Az megfejtés mindenre, az életünk bűneire, a múltunkra, a jelenünkben ez a reménység, hogy neki ilyen hatalma van és meg tudja tartani a mi életünket, és a jövőre nézve pedig az üdvösségnek az ígérete. Ami ezentúl homályban marad, az nem kellene feszítsen minket, mert arról Te gondoskodsz. Köszönjük, hogy ezek a nagy-nagy titkok a jó helyen vannak ott Te nálad. Így adunk hálát az életünkért, azokért a fordulatokért benne, amelyekre azt mondjuk, hogy olyan csodával határos módon történtek, amit nem tudunk megmagyarázni, nem emberi gondolat szerint működtek, egyszerűen beleavatkoztál az életünkbe, és mi most ezért hálásak vagyunk. Így kerültünk közelebb Te hozzád is. Így ajándékoztál meg minket társakkal, így ajándékoztál meg minket gyülekezettel és közösséggel. Vannak nehezebb titkok is, néha ebbe is belevezetsz minket, vagy talán mindannyian e felé is megyünk. Az elmúlás is egy nagy titok, hogy hova lesznek a mieink, hogy készíted el a magad tökéletes szeretetéből azt a világot, amelybe őket összegyűjtöd. Hogy hogyan hordozol bennünket, akik sokszor megtört szívvel emlékezünk, és közben bátorítasz arra, hogy ne féljünk és ne csüggedjünk, mert ami a tied, azt Te megőrzöd magadnak. Így őrzöd meg azoknak az életét is, akikre mi már csak emlékezünk. Néha nagyon keserűek vagyunk emiatt, máskor úgy érezzük, hogy itt egyedül tényleg nálad van a megoldás és a megfejtés. Így imádkozunk ma is azokért, akik emlékeznek. Talán éppen a közeli időkre, most is imádkozunk gyászoló testvéreinkért, de imádkozunk azokért is, akik úgy emlékeznek, hogy akár egy egész évtizedet tudnak már maguk mögött. Adj nekik vigasztalódást, békességet. Hadd tudjanak megkapaszkodni azokban a nagy ígéretekbe és igékbe, amelyekben ott van a Te szereteted. Imádkozunk a gyülekezetünkért, a jövendőnkért, amiben nem látunk bele. Most is szeretnénk álmokat álmodni és látni, hogy mi lesz velünk, hogy hogyan alakul a vírushelyzet, mi lesz a nyarunkkal, mi lesz a folytatásával az életünknek. Elég, hogyha ezekről Te tudsz, és mi pedig engedelmesen, bizalommal, alázattal tudunk követni Téged. Így imádkozunk népünkért és nemzetünkért, tarts meg bennünket, formálj minket. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, most és minden időben. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk. Urunk, Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra, mint lehetőségre. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút tettünk. Farkas István 82 éves, és Farkas Istvánné született Tamási Piroska 87 éves testvéreinktől. Nagy kegyelmű Isten legyen ott azok mellett, akik rájuk emlékeznek. Szeretettel jelzem a gyülekezetben, hogy a gyülekezeti alkalmainkat rendre újraindítottuk, megfelelő előkészületek mellett. Azt szeretném csak emlékeztetőül elmondani, hogy a csütörtöki bibliaóránkat, még az idősebbek bibliaóráját egyelőre nem a gyülekezeti házunkban tartjuk, hanem itt tartjuk a templomban, tehát most csütörtökön is gyülekezeti bibliaórára ide várjuk a gyülekezet tagjait, a fiatalabb korosztályt, őket a gyülekezeti házunkban. Isten tiszteletünket az 512-es számú dicséretünk harmadik versével zárjuk, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt fogjuk énekelni. 512. dicséretünk harmadik verse, nincs oly tudó sehol, ki megtanít utadra.